Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Van már Magyarországnak mesterséges intelligencia stratégiája, de mi az a mesterséges intelligencia? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nagyon sokféle meghatározás létezik, én egy nagyon egyszerűt kísérletben megtenni. A mesterséges intelligencia esetében az emberi intelligenciának egyes rész képességeit, úgy mint a felismerés, értelmezés, a döntéshozatal, ezeket a rész képességeit próbáljuk meg szoftver segítségével megvalósítani, vagy gépek segítségével megvalósítani. Tehát amiről sokan beszélnek, vagy gondolkodnak, hogy itt teljes egészében az emberi intelligenciát átvenni valamilyen módon a szoftver, a szoftverek összessége, az nem létezik, és nagyon sokáig nem is fog, de egyes tipikusan emberi dolgok, hogy felismerünk valamit, felismerjük, hogy egy fa az, amire ránézünk, vagy egy emberi arcot megismerünk, hogy ez egy rokonunk, vagy megértjük, hogyha kérdeznek valamit tőlünk, és arra értelmesen, adekvát módon tudunk válaszolni, ezeket a részképességeket tudjuk gépek segítségével reprodukálni, hogy valamilyen módon segítsenek minket. Tehát ez a másik nagyon fontos dolog, hogy nem öncélú módon, hanem hogy az életünket kényelmesebbé, a munkánkat hatékonyabbá tegyék, levegyenek terhet a vállunkról, hogy akár segítsenek minket betegségek diagnosztizálásában, és még sok más célra képesek ezek a szoftverek.
Ha kimondottan részképességekről van szó, akkor ma még teoretikusan sem fordul elő, hogy ezek egyszer összeállnak és megcsinálják a minőségi ugrást, és természetes emberi intelligencia szerű teljesítményre lesznek képesek.
Teoretikusan, és hogyha tényleg a távoli jövőbe tekintünk, akkor lehetséges ilyen. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül lehet ezt megfogalmazni, és itt nincs is rá szükség. Hát az lenne a lényeg, hogy támogassanak minket a gépek, de nagyon sok olyan pozitívumot, előnyt lehet felsorolni, ami az embereknél nincsen meg. Ezért óriási segítséget tudnak számunkra nyújtani, és ugye klasszikusan már többet tudnak segíteni, mint hogy mondjuk egy gépnek megmondjuk, hogy menjen előre, 3 lépést forduljon jobbra. Ez ugye egy viszonylag primitív, automatizált folyamat. Legyen ennél több, legyen valamilyen módon emberi intelligenciára képes a gép, de az nem elvárás, és nem is feltétlenül cél, hogy az emberi képességek összességét produkálja. Arról nem beszél, hogy olyan szinte filozófiai kérdéseket, hogy a tudat az mit tesz hozzá egyébként az emberi létezéshez, az érzelmek szerepe az pontosan mi, és hogy ezt mennyire lehet reprodukálni. Ezek a távoli jövőbe vezető nagyon érdekes kérdések egyébként, számos érdekes szakkönyv születik erről, de amivel a stratégia foglalkozik, és ami a kormányzati döntéshozatalnak és a céloknak a homlokterében van, az nem ez. Tehát nem ezt a teljes körű intelligencia leképezést szeretnénk megvalósítani. Egyes olyan dolgokat szeretnénk megvalósítani, olyan részképességeket, ami ténylegesen hatékonyabbá és jobbá teszi a hétköznapokat. Úgyhogy kontrollálhassuk, ez a másik nagyon fontos dolog, hogy el kell kerülni azt a veszélyt, hogy bármilyen módon ne tudjuk, hogy egy adott döntéshozatal egy gép esetében miért történik úgy, ne tudjuk, hogy pontosan mi folyik a gép belsejében, hogy kiengedjük a kontrollt, hogy bejósolhatatlanná tegyük a gépek által hozott döntéseket, ezeket mind el kell kerülni. Tehát én azt gondolom, hogy ezért is elsődleges cél egy-egy részképességnek az átültetés a gépekbe.
Ha gépekről van szó, akkor infrastruktúráról is van szó. A mesterséges intelligenciához szükséges infrastruktúra, rendszerek rendelkezésünkre állnak?
Sokféle infrastruktúráról beszélünk abban az esetben, hogyha egy-egy ágazatot modernizálni szeretnénk egy programmal. Nem is azt gondolnám, hogy a mesterséges intelligenciának önmagában van egy infrastruktúrája, bár erről is beszéltünk, és erről is szót ejtek, hanem arról, hogy amikor modernizálni akarunk a digitalizáció segítségével és a mesterséges intelligencia igénybevételével egy-egy ágazatot, legyen szó az agráriumról, az egészségügyről vagy a gyártásról, akkor annak természetesen infrastruktúrális hardware feltételei is vannak. Nagyon sok esetben, tipikusan, hogy néz ki egy ilyen rendszer, beszélhetünk szenzorokról, tehát valamilyen módon adatokat kell gyűjteni. Ezek a szenzorok, ezek ezek nézhetik a hőmérsékletet, nedvességérzékelő, páraérzékelő szenzorok lehetnek, szényérzékelő, milliófajta változatuk van, de valamilyen módon adatgyűjtést végeznek. Van egy hálózati sík, tehát valójában ezeknek az adatoknak el kell jutni egy központi feldolgozáshoz. Tehát el kell juttatni, ez a hálózati réteg, és van az egésznek a magja, az agya, ami ezeket az adatokat feldolgozza, és bizonyos következtetéseket von le ebből, és ezek után megtörténik egy reakció, tehát attól függően, hogy az adatok mit mutatnak, visszafele is történhet egy vezérlési folyamat. Beavatkozunk mezőgazdaság esetében mondjuk az öntözőrendszerbe, közlekedés esetében átváltjuk a jelzőlámpának a színét. Tehát gyakorlatilag így épül fel a folyamat, és valóban ennek vannak infrastruktúrális feltételei. Ami nagyon fontos, hogy ezeknek az ára egybe csökken. Tehát a rövid kérdés rendelkezésre áll-e? Igen, egyre több kereskedelmi forgalomban is elérhető olyan eszköz van, amelynek az ára drasztikusan csökken. Tehát szinte fillérekből lehet egyszerű rendszereket már összeépíteni. Ami igazából izgalmas az egészben, az nem ez az infrastruktúrális réteg, hanem maga a központi algoritmusok, hogy azok mennyire fejlettek, mennyire tudják leképezni az emberi intelligencia egy-egy részterületét. Azt gondolom, hogy ebben van az igazi izgalom. Még visszatérve a klasszikusan a mesterséges intelligenciához szükséges azért egy nagyon fontos infrastruktúrális elem, és erről is szól a stratégia és a jelen napok lépései. A szuperszámítás technika, ez azért egy klasszikusan, nagyon szorosan kötődő terület. Olyan óriási számítási kapacitású hardverekről beszélünk, ami a háztartásokban megtalálható gépeknek sok ezerszeresét, milliószorosát képes produkálni számítási teljesítményben. Magyarország jelenleg ebben nem áll túl jól. Ugye most határoztuk el, hogy 2 éven belül a jelenlegi szuperszámítógép kapacitást, ami az országban rendelkezésre áll, megtisztelezzük, és a későbbiekben is olyan fejlesztési ütemet tartunk, hogy a világ legjobb 500 szuperszámítógépe között benne legyünk. De miért fontos ez a szuperszámítás technika? Ahogy említettem, mindennek az alapja az adat. Tehát valamilyen módon begyűjtünk adatokat, keletkeznek adatok. Az, hogy ezeket az adatokat föl tudjuk dolgozni, ma már a normális otthoni kapacitás egyre kevésbé lesz elég. Brutális, nagy erejű szuperszámítógépek szükségesek, hogy ezeket az adatokat föl tudjuk dolgozni. És ami a legfontosabb, hogy ebből következtetéseket tudjunk tenni, és vissza tudjunk hatni azokra az ágazatokra, amelyekben ezeket az adatokat gyűjtöttük.
Eldöntötte az a kérdés, hogy ki tulajdonolja az adatot, például azt a hőmérsékleti adatot, ami az én földemen délelőtt 11 órakor keletkezik. Ki ez?
Na, ez egy nagyon fontos kérdés, és tulajdonképpen egy olyan területre tapintott rá, ami én azt gondolom, hogyha egy dolgot kellene kiemelni a stratégiából, akkor ezt kellene kiemelni, ez az adatgazdaság és az adatvagyonnal való gazdálkodás. Röviden az a válasz, hogy nincsen megfelelően rendezve számos kérdés az adatokkal való rendelkezésről. Igazából még ezek a fogalmak, hogy tulajdon, vagyon, szinte csak köznyelvi módon jelennek meg ezen a területen. Ha ránézzünk a szabályozásra, akkor az adatvagyon, az adatokról általában adatvédelem szintjén beszélünk. A közérdekű adat nyilvánosságával kapcsolatban beszélünk erről, de kevésbé vesszük azt figyelembe, hogy az adat az valóban vagyonként tud viselkedni, és vagyonként tud viselkedni, tehát valakié ezt tudja értékesíteni, ezt ellenértékért tényleg el lehet adni, hasznosítani lehet. Ezek az aspektusai az adatnak mai napig nincsenek kirakva. Tehát az a legfontosabb és első is legfontosabb célja ennek a stratégiának, hogy az adatgazdaságot beindítsuk, ehhez egy olyan törvényi szabályozást adjunk első körben, ami meg tudja ragadni, hogy mi is az az adat, milyen jellegű jogosultságról beszélünk itt. Hogyan tudjuk a magánjogot használni az adatok értékesítésére, és kevésbé ezt a védekezést hogyan védjük meg, Ez jól le van szabályozva. A másik oldal, hogyan tudjunk hasznosul, részesülni a hasznaiból. Tehát nagyon sok esetben, ha nekem van egy személyes adatom, az egy dolog, hogy én szeretném megvédeni. Mi van akkor, hogyha én hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy azt használják? Például mesterséges intelligencia területén, de szeretnék belőle részesülni a hasznaiból. Tehát ne csak bekattingassam a hozzájáruló nyilatkozatomat, hanem én azzal ténylegesen aktív módon tudatosan tudjak kereskedni. Az ilyen kérdésekre kell elsőként választ adni. A stratégia egyik legfontosabb eleme, a szabályozás mellett egy nemzeti adatvagyon ügynökséget állítunk föl. Konkrétan létrejött egy olyan szervezet, amelyeknek az elsődleges feladata, hogy az adatok területén legyen szó közadatokról, vagy magánadatokról, rendet tegyen, megszervezze ezeknek az értékesítésének és hasznosításának a kereteit, egyfajta brokeri funkciót töltsön be, és van egy másodlagos nagyon fontos szerepe is, ez majd Debrecenben fog létrejönni, hogy az óriási nagy adatbázisok, amelyek már rendelkezésre állnak, ezeknek az elemzésével segítse a közpolitikai döntéseket. Azt gondolom, hogy adatgazdaság a legeslegfontosabb része ennek a stratégiának, és közeljövőben még nagyon sokat fognak hallani az ezen a területen folytatott tevékenységre. Jelenleg az adatokkal nem kezdünk sok mindent. Felhasználjuk az állami feladataink ellátásához, megvédjük azokat, ez nagyon jó, de az a potenciál, ami az adatokban van, ezt nem igazán használjuk ki, és ez egy óriási hátrány jelenleg.
Úgy kell ezt elképzelni valahogy, hogy közém, meg mondjuk a Facebook és a Google közé be fog jönni egy adatbroker, aki kezeli az én hozzájárulásomat, mert most ugye az történik, hogy a Google naplózza, hogy merre járok, és néha kérdéseket tesz föl nekem arról, hogy az tetszette nekem az a hely. Vagyis mindent tud rólam. A Facebook is mindent tud rólam. Ide jön közé egy ügynök.
Pontosan arról van szó, hogy sokkal többet tudnak rólunk ezek a nagy önáltal is említett platformok, mint akár mi magunk arról, hogy mit teszünk, hol járunk. Oda sem figyelünk arra, hogy óriási nagy adatmennyiség keletkezik ezeknél a szolgáltatóknál. Igen, valójában arról van szó, hogy szeretnénk egy erősebb kontrollmechanizmust oda tenni a nagy globális szereplők és az egyének közé. Tehát komolyabb védelmet szeretnénk nyújtani. Nyilván nagyon fontos, hogyha a nagy globális szolgáltatókat említette, hogy európai szinten lehetséges egy ilyen fellépés megtenni. Tehát azt nem szabad elképzelnünk, hogy mi most nekiállunk, és egyedül megoldjuk a fellépést a globális platformokkal szemben. Én azt gondolom, hogy nagyon sikeresek lehetünk rövid távon, nemzeti keretek között, a hazai adatkérések is naponta történnek, és használják az adatainkat. A közműszolgáltatóktól, az egészségügyi szolgáltatókon át a kereskedő platformokig, tehát itt ezt a broker funkciót be lehet iktatni, de nagyon fontos, hogy egy európai munka is folyik ezen a területen, ebben részt kell vennünk, és ilyen módon eredményesen tudunk fellépni a nagy globális szolgáltatókkal szemben is. Én azt gondolom, hogy éppen ideje felismerni, hogy az adatban rejlő óriási érték, amit én azt mondom, hogy azért tudatosan és keményen használnak ki egyes nagy szolgáltatók, egyre inkább szuverenitási kérdését teszi ezt az egész területet. Tehát az adatgazdálkodás, a mesterséges intelligencia területén való siker mellett egy szuverenitási kérdés, tehát meg kell tudnunk védeni magunkat, és az élére kell állnunk ezeknek a folyamatoknak. Tudatossá kell tenni mindenkit abban, hogy az adataival ténylegesen milyen módon tud gazdálkodni, és adott esetben részeltetni az ebből járó hasznokból is.
Az a felismerés nem fog eljönni, hogy érdemes volna egy európai szinten átfogó platformrendszert felépíteni. Sajátot, amit mi magunk használunk. Nemzeti szinten van ilyen, az oroszoknak is van ilyen például.
Európai szintű platform kidolgozása is folyik. Hát nagyon fontos, hogy a mesterséges intelligencia és az adatgazdaság területén is európai digitalizációs törekvéseknek az elsődleges fókuszában állnak ezek a területek. Folyik a munka, mi azért kezdtük el reményeink szerint egy-egy lépéssel az összeurópai munkák előtt, hogy valamilyen módon már példát mutassunk. Tehát mindig az a szerintem ez gyakran az a probléma, hogy követő magatartásban vagyunk. Ezt meg kell fordítani, tehát nekünk kell egy jó modellt kialakítani, és ezt kell elfogadtatni európai szinten. Ezen dolgozunk, de ennek megvan az együttműködés rendszere, tehát valóban európai szinten már folynak ezzel kapcsolatos munkálatok.
Ha az első lépés az adat miben létét és annak tulajdoni kérdéseit meghatározni, akkor mi a következő lépés? Mit ír a stratégia?
Nagyon fontos, hogy ez nyilván kell adni egy eszközrendszert, egy infrastruktúrát. Tehát az infrastruktúrához, hogyha visszatérünk, akkor ez egy nagyon fontos része. Nyilván ennek is több lépése lehet. Tehát nulladik ponton úgy kell elképzelni ezt a dolgot, hogy magánadatoknak a kereskedésében egy nagyon egyszerű brokeri funkciót alakítunk ki. Azt is mondhatnám, hogy a hirdetési oldalakhoz hasonló rendkívül egyszerű működést. Tehát a kínálatot és a keresletet összehozzuk. Tehát akinek adatbázisa áll rendelkezésre, amelyet elérhetővé kíván tenni, azt tegye közzé, legyen egy egységes felület, ahol az adatot keresők megtalálhatják. Ezt nyilván ez egy kereső rendszer tartozzon, és így ilyen módon összehozzuk, segítjük összehozni a keresletet és a kínálatot. Ezt a fajta nagyon egyszerű eszközt, ami egy hirdetési oldal eszköz, ezt lehet fejleszteni több ütemben. Tehát nagyon fontos, amikor egy anonimizálási szolgáltatással összekapcsoljuk, hiszen amikor már személyes adatokat tartalmaznak ezek az adatbázisok, akkor meg kell azt tudnunk tenni, hogy olyan módon anonimizáljunk, hogy annak a visszafejtése lehetetlen legyen. Ugye megvan a veszély, hogy úgy tudjuk, hogy anonimizáltunk, de valójában visszafejtheti, hogy kiről is beszélünk. Tehát egy ilyen szolgáltatással egybeépítve már személyes adatokat tartalmazó adatbázisok értékesítését is megoldjuk. Végső soron a végcél az valami olyasmi, ami magánadatoknak és közadatoknak, azoknak a közadatoknak, amelyeket nem ingyen kell közzétenni, ez fontos, azoknak a kereskedésére ténylegesen egy kapus, a fizetést online módon lehetővé tevő gyakorlatilag webáruházat hozunk létre. Én azt gondolom, hogy a stratégia is ezeket a főbb lépéseket írja le. Nyilván a végrehajtás folyamatában mi nagyon sok kérdést meg kell válaszolni, de a fejlődést azt valahogy így kell elképzelnünk.
Érzik-e a bizalmat az állampolgárokban, azokban, akik a nagy globális platformoknak minden további nélkül bármilyen adatukat megadnak, de történeti tapasztalataik alapján azt mondják, hogy jobb, hogyha az állam az innen mindent tud róla.
Nagyon érdekes ez a bizalom kérdés. Az állampolgárok gyakorlatilag egyszerre teszik azt meg, hogy megosztanak különböző összeesküvés elméleteket sok esetben, millió félelem merült az 5G hálózatoktól kezdve a ki mit tud rólunk című kérdésekben. És egyébként gondolkodás nélkül kattintgatnak be minden hozzájáról nyilatkozatot. Tehát én azt mondom, hogy globális platformoktól való félelem is megvan, és egyszerre az, hogy nincsen tudatában annak, hogy éppen mit tesznek. Tehát ami a stratégia egyik nagyon fontos eleme, az a képzés, a kompetencia fejlesztés, és itt nem csak a formális képzésre kell gondolni. Minél több emberhez juttassuk el, ezekhez kapcsolódó és kapcsolatos ismereteket, mert ma az, hogy milyen adatot teszek közzé magamról, és ki mit érhet el, és mire használja azt, és hogy valójában én a közösségi oldalok használatáért az adataimmal fizetek. Ezek az ismeretek, ezek nincsenek bent, tehát vannak egyszerre téveszmék, és egyszerre egy nem tudatos magatartás. Az állam, a nagy testvér fogalom természetesen gyakran felmerül. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az, hogy az állam milyen adatokat ismerhet meg, mit tarthat nyilván, mihez milyen hozzájárulás kell, azt rendkívül pontosan és alaposan leszabályoztuk. Tehát, hogyha valaki ebből a szempontból transzparens, akkor az állam, és közben jöttek a globális platformok, akik látszólag annyit tesznek, hogy ők a magánszférában működnek, de valójában önálló államhatalmi tényezőkké váltak. Tehát az országokkal versengő tudással rendelkeznek gyakorlatilag mindenről, olyan módon, hogy ők elegánsan a privát szféra tagjainak tekintik magukat. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván van munka azzal kapcsolatban, hogy az államtól való félelemtől inkább elmenjünk abba az irányba, hogy pontosan tudjuk, hogy az állam mit tesz, és pontosan tudjuk, hogy mit tesznek a nagy globális szolgáltatók, és ebben legyen egy kiegyensúlyozott szemlélet, és nagyon fontos, hogy egy egy tudatos magatartás. Pontosan tudjam, hogy amikor én kattintok, akkor mit teszek, vagy hát egyáltalán a világhálón tartalmat keresek, akkor pontosan mit teszek.
Az világos-e, hogy kié a világháló? Mert erről a köznapi beszédben úgy beszélünk, hogy hát az mindenkié. De nyilvánvalóan azt is üzemelteti valaki. Az kié?
Igen, a nehézséget ugye az adja, hogy gyakorlatilag a tulajdoni fogalmaink, a vagyoni fogalmaink, azok nem ilyen jellegű rendszereknek a leképezésre lettek kitalálva. Hogy az adattán is ezt jól láttuk, hogy kié az adat pontosan, és ha valaki ezt köthető, akkor micsodája annak az illetőnek az adat. Ez egy jóval összetettebb dolog, és a hagyományos fogalomrendszerben nehéz megmondani. Az internet működtetésében számos privát cég vesz részt. Ha a doménnevek menedzselését nézzük, akkor is azt mondjuk, hogy egyesületi jellegű, szövetségi jellegű működtetésben vannak. Azt is láthatjuk, hogy az internet korlátozásában nagyon sok ország ugye szűr például pornográf tartalmakat, vagy illegális szerencsejátékhoz kapcsolódó tartalmakat, tehát korlátlanul nem lehet bármi ott az interneten, és vannak egészen drasztikus szabályozás megvalósuló államok. Tehát azt mondja, hogy az internet az egy olyan médium, amelynek a tartalmi sokszínűsége az országonként változik. Az üzemeltetésben egyaránt részt vesznek állami szereplők, privát szereplők, egyesületek. Hát én azt gondolom, hogy nem lehet arra választani, hogy egy valaki vagy több valaki lenne az internet. Ez egy közösen üzemeltetett platform, aminek a szabályozásában, tartalmában bizony globális szolgáltatók is jelentős hatást képesek kiváltani, és látjuk, hogy az államok is egyre nagyobb hatást képesek kiváltani.
Számol-e a stratégia azzal, hogy kire milyen hatással lesz, ha megvalósul például a munkaerőpiacra? Hogy fog hatni?
Igen, a stratégia alapvető indítatása az volt, hogy nézzük meg, hogy egyetem miért kell ezzel foglalkozni. Hát azért, mert a kis- és középvállalkozásokra és az egyénekre is óriási hatással bír ez a dolog. Ez nem egy olyan technológia, ami nagyon érdekes, de egyébként aki nem foglalkozik vele, arra nincsen hatása, hanem mindenkinek az életére már most hatással van, és egyre inkább hatással lesz. Úgyhogy a stratégia egyik legfontosabb eleme azt kimondani, hogy a munkaerőpiacra gyakorolt hatás az folyamatosan egyre erősebb lesz, és 2030-ra azt látjuk, hogy minimális szinten 900 ezer munkahelyre jelentene ez valamilyen módon változást. Ezért célul is tűzzük ki, hogy 1 millió ember 2030-ra egy magasabb hozzáadott értékű munkakörben dolgozhasson. Tehát mit is jelent ez pontosan? Ugye, gyakran beszélünk arról, hogy több ütemben a mesterséges intelligencia egyes tevékenységeket ki tud váltani. Gondoljunk arra, hogy most például egy ügyfélszolgálatnak a nulladik szintű ellátását már egy mesterséges intelligencia nagyon jelentősen tudja támogatni. Tehát betelefonál az ügyfél, nem is tudja sok esetben, hogy egy géppel beszélget, leggyakoribb, legegyszerűbb kérdésére választ kap. Hogyha nem tud válaszolni a gép, akkor átkapcsol egy humán erőforráshoz. Nyilván ezek a rendszerek egyre fejlettebbek lesznek, tehát jól látjuk, hogy valamilyen módon a hagyományos ügyfélszolgálati munkakört biztosan érinteni fogja. Hasonló a pénzügyi elemzőknek a területe. Tehát a pénzügyi elemző fogja az adatokat, elkezd belőle számolni, valamilyen Excelben vagy más módon lefuttat. Kiszámol, algoritmust futtat le, és a végén egy riportot állít elő. Hát érezzük, hogy egyre inkább ennek az előállításában is a mesterséges intelligencia szerepet játszhat. És akkor végigmentünk szinte az összes munkakörön, kivéve talán egyes nagyon speciális humán munkaköröket, a tanári, a pszichológusi tanácsadói munkákat, ahol nagyon kell az emberi jelleg, vagy a kreativitást igénylő munkaköröket, kivéve egyre inkább átalakítják a munkaköröket, megszüntetnek bizony hagyományos munkaköröket ezek a technológiák. Ez nem azt jelenti viszont, hogy ezek az emberek elvesztik az állásukat, hanem azt jelenti, hogy új munkakörök jönnek létre, másfajták, és jelenleg létező egyes munkakörök pedig megszűnnek. Tehát az a feladatunk, és az a stratégia egyik fő célkitűzése, hogy a képzési folyamatban már most illesszük be azokat az intézkedéseket, ami ahhoz szükséges, hogy használható tudást szerezzen mindenki, hogy tanuljon mesterséges intelligenciáról, tanuljon általában a digitalizációról, mert a munkakörének az ellátásához egyre inkább értenie kell ezt a dolgot. Tehát nagyon sokan, akik most mondjuk ügyfélszolgálati szállatot látnak el, azzal fognak foglalkozni, hogy finom hangolják mondjuk a gépi kompetenciák az algoritmusát. Tehát az, aki az ő munkájukat majd ellátja, azokat mondjuk egy kicsit alakítsák át, tegyenek bele új funkciókat. Tehát egyre inkább jelennek meg olyan munkakörök, amelyek magasabb tudást igényelnek, izgalmasabbak, kreatívabbak, és valamilyen módon ezekhez a mesterséges intelligencia megoldásához kapcsolódnak. Tehát ami a legfontosabb, nem szabad félni attól, hogy a gépek elveszik a munkánkat.
De bocsánat, akkor sem szabad ettől félni.
Olyan munkaköröket fognak átvenni és ellátni, ami sok esetben azért lássuk be nem túl szívderítő. Jobb is, hogyha az ismétlődő, unalmas munkaköröket egyre nagyobb számban gépek látják el. De mellette nagyon fontos, hogy akik ezeket betöltötték, azok a jövőben, azok tudjanak olyan módon hozzájárulni az új munkakörök működtetéséhez, ami viszont nagyon is emberi. Tehát ők kontrollálják majd a gépek által ellátott folyamatokat, és ezzel olyan új munkakörök jönnek létre, amelyeknek ma még igazából nevük sincsen. Tehát a kontroll, az EMI folyamatoknak az átalakítása, ezek a munkakörök, ezek új embereket fognak igényelni, teljesen új tudással.
Akkor sem kell ettől félni, hogyha a digitális világban a változások néha robbanásszerűen zajlanak le. Az ember a maga képességeit meg nem tudja ilyen gyorsan átalakítani.
Én azt mondom, hogy a robbanásszerű változásokat látjuk. Bizony sok területen egyik napról a másikra is bekövetkezhet változás. Hát nem azt mondom, hogy egyes munkakörökben nem lehet nagyon gyors változás, rövid idő alatt, 1-2 év alatt. De hogyha általában megnézzük a trendeket, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok esetben például az önvezető autózást említsem, csak hogy az egyik ilyen, hiszen ott a sofőröknek a munkáját, gépkocsi vezetők munkáját veszélybe, még fel tudunk készülni arra, hogy egyébként ahhoz kapcsolódó, vagy más mesterséges intelligenciához kapcsolódó munkaköröket alakítsunk, és az ehhez szükséges képzettségeket szerezzük meg. Most nyilván ez úgy működhet, hogy nézzük a trendeket, a munkaerőpiacnak mire van szüksége, és valamilyen módon az oktatás folyamatában miből mondjuk képzünk, hova tereljük az embereket, akár egy pályaválasztási tanácsadás milyen módon működik, nagyon finoman hozzá tudjuk illeszteni, tudjuk finom hangolni. Tehát nem most kezdjünk el nagy tömegben mondjuk gépkocsi vezetői munkakörbe terelni fiatalokat, mert azt gondoljuk, hogy ez nem biztos, hogy a tökéletes megoldás lesz. Viszont tömegesen kezdjünk el fiatalokat terelni a digitalizáció területére, mert vegyenek részt minél nagyobb számban az informatikai felsőoktatásban, ez nagyon fontos, hiszen a magasabb hozzáadott értékű informatikai munkaköröket azért úgy lehet betölteni, hogyha valamilyen egyetemi végzettséget szerez az ember. De mindenki, akkor is, ha nem lesz informatikus, tanuljon erről, képezze magát, mert bármilyen ágazatban fog dolgozni, érintheti az egyes betöltött munkaköröket a mesterséges intelligencia. Tehát tömegesen már most tereljük be a fiatalokat az informatikai felsőoktatásba. Ez a folyamat egyébként jelenleg zajlik, és jó eredménnyel zajlik. Tehát ilyen jellegű félelmeim nincsenek, hogy olyan robbanásszerű lesz a változás, hogy erre az oktatásra már nem tudunk felkészülni. Én azt gondolom, hogy időben vagyunk, és a mindennapokban a tevékenységünk arról szól, hogy tudatosak legyünk azzal kapcsolatban, hogy itt az oktatásnak és minden szereplőnek, aki ebbe dolgozik, tenni kell ezen a területen.
Kié lesz a végén a profit, aki képes birtokolni a mesterséges intelligencia által előállított nagyobb hozzáadott értékű munkaköröket?
Hát nagyon reméljük, és ez a mi célunk, hogy a hazai kis- és középvállalkozók is képesek lesznek arra, hogy az EMI által generált profitot birtokolják és jövedék legyen. Nagyon sok táján a világnak, és azt gondolom, hogy Magyarországon is igaz, ugye a high-tech tekintetében van egy arányátolódás. Azt látjuk, hogy a nagyvállalatok, nagyon sokszor multinacionális hátterű nagyvállalatok, fordítanak igazából arra erőforrást, és van arra erejük, tudásuk, szakemberük, hogy a high-tech-et bevonják a termelésbe. És így a mesterség és intelligencia is ide tartozik, tehát hogy ők ezt alkalmazzák. Tehát mi nem velük szeretnénk nyilván foglalkozni, ők köszönik szépen meg vannak, a hazai KKV-k viszont nagyon sok mindenben hiányban szenvednek. Nyilván sok esetben az elköthető források, amiből beszerezhet egy mesterség és intelligencia alkalmazást, hiányban vannak magában a tudásban, vagy a felismerésben sok esetben, hogy miben is segíthet az ő termelésében, az ő feladatellátásában a mesterséges intelligencia. Hát hiány van azoknak a munkavállalóknak, akik kapnak mondjuk egy ilyen jellegű képzést. Hát a mi célunk az, hogy a hazai KKV-kat helyzetbe hozzuk, és az a folyamatot, ami már évek óta folyik, hogy a digitalizáció fontosságát ismerjük föl, használjuk ezeket az alkalmazásokat, ezt fogjuk fölgyorsítani a következő években. Egyre több pénzt, egyre több pályázati lehetőséget, egyre több képzést fogunk ezen a területen lehetővé tenni, elérhetővé tenni. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy most még sok esetben a nagy globális vállalatok fölözik le ennek a hasznát. A mi célunk az, hogy végsősorban a hazai vállalkozások, és így áttételesen nyilván a hazai munkavállalók legyenek képesek ennek a hasznait élvezni.
Milyen hatással számolnak, amikor a nemzetek közötti versenyképességet próbálják modellezni a következő években?
Nagyon sok kutatás készült erről, és különböző felmérések, hogy a mesterséges intelligencia az a GDP-hez mennyit adhat hozzá, és minket az egyik legfőbb kutatáshoz besoroltak ebbe a dél-európai régióba, és azt mondja, hogy 11% körül lehet az a többlet, amit 2030-ra GDP-hez hozzá tud adni a mesterséges intelligencia. Tehát úgy kell elképzelni, hogy modellezzük, hogy mennyi lenne a GDP növekedés, és a GDP szintje 2030-ban, és mennyi, tehát emmi nélkül és emmivel, és a kettő közti különbségre tesz egy ilyen 11%-os becslést. Globálisan azt mondjuk, hogy 14%-os többlet érhető el az emmi mesterséges intelligencia technológia alkalmazásától, és mi azt mondjuk, hogy célozunk meg egy 15%-ot, tehát a globális rátától emmi hozzáadott értékhez képest is 1%-kal magasabbat várjunk el, egy 15%-ot célzunk meg. Ez alapvetően az egyik központi mutatónk, ugye három nagyon fontos mutatót meghatároztunk a stratégiában, ebből az egyik. A másik, hogy amiről beszéltünk, hogy 1 millió új, magasabb hozzáadott értékű munkakörben dolgozó emberről beszélhessünk, és a harmadik, amiről szintén beszéltünk már, hogy a hazai KKV-knek a termelékenysége növekedjen, tehát azt mondjuk, hogy 26%-kal legyen nagyobb az egy foglalkoztatottra eső hozzáadott érték, tehát itt egy 26%-os növekedést tűztünk ki célul. Ez egyébként összhangban van a hazai KKV stratégiával. Nyilván ez egy nagyon ambiciózus cél, de én azt gondolom, hogy ilyeneket érdemes kitűzni, amikor egy stratégiát elfogadunk, és nem a levegőben beszélünk, hiszen a stratégia az nem csak célokat tűz ki, és elmondja, hogy hol állunk, hanem nagyon konkrét intézkedéseket sorol fel, egészen konkrét programok végrehajtásáig levontva a stratégiát, és ehhez most zajlik ugye a tervezési folyamat, tehát a következő időszakban elkölthető forrásokat egyre inkább látjuk, és jelentős forrásokat fogunk áldozni a végrehajtásra. Úgyhogy ha mindez összeáll, akkor azt gondolom, hogy valóra válhat az a célkitűzés, hogy itt a globális fejlődési ütem fölött legyünk akár. De Magyarországon egyébként minden adott ezen a területen, tehát azért izgalmas és jó a digitalizációba fektetni és azzal foglalkozni, mert ehhez nem kell speciális nyersanyag ellátottság és nagyon sok minden. A tudás és az alapok viszont megvannak ebben az országban. Elég a nagyjaikra gondolni, akik az informatikához sokat hozzátettek, és akkor láthatjuk, hogy potenciál van benne, ezt ki kell tudnunk hozni ebből a területből.
Lesznek a stratégiában mérési pontok? Lehet menet közben előrehaladási jelentéseket csinálni, ami megmutatja, hogy mozdultunk-e vagy sem?
Igen, két évente tervezzük a stratégia felülvizsgálatát, az indikátorok alakulását figyeljük, És ugye élő stratégiának hívjuk, hiszen azért elég ambiciózus 2030-ig stratégiát írni, amikor ez egy nagyon gyorsan változó terület, ahol beszéltünk is, hogy robbanásszerűek a változások. Élő stratégia, és nem fogjuk szégyelni, hogyha adott esetben újra tervezést kell elkövetnünk. Máshova kell helyezni a fókuszt. Azt látjuk, hogy valamelyik mérőpont, valamelyik indikátor nem úgy alakul, akkor bizony be kell avatkozni, másfajta programot kell elindítani, felül kell vizsgálni a futó programokat, a szabályozás hibáit ki kell javítanunk. Tehát ez egy 2 évente felülvizsgált, folyamatosan nyomon követett stratégia lesz.
Tavasszal az ország egyik része nem önszántából nagy erőfeszítéssel gyorsan átállt a digitális oktatásra. Ebből a szaktárca milyen következtetéseket vont le?
Ez egy óriási meglepetés volt számunkra, bevallom őszintén. Nagyon sokszor, ugye ezen dolgozunk évek óta, hogy a digitalizációk például az oktatásban is jelen legyen, a jelenleginél nagyobb mértékben, és gyakran megfogalmaztuk korlátként a kompetenciát. Tehát egyértelmű volt az a tapasztalat, hogy bár nagyon nagy nehézséget okozott, és sok munkát igényelt a diákoktól, a tanároktól és a szülőktől is, ez a fajta nagyon speciális oktatás, amire ilyen módon azért senki nem készült. Bizony a fő tapasztalat az, hogy egy ilyen kényszerhelyzet az átlendített mindenkit az alapvető kompetenciagátokon. És persze mindenki, azt nyilván az mindig túlzó, hogyha ilyet mondunk, a nagy része a pedagógusoknak, a szülőknek átlendült ezen az akadályon. Bizony a kezdeti döccenők után be tudott állni egyfajta működés, és azokat a módszertanokat, amit javaslatként megkaptak, azokat az eszközöket, amiket használhattak az otthoni tanulásban, ezeket tudták használni. Haladt az oktatás, nem estünk ki az oktatásból, nem maradtak le a gyerekek. Még egyszer mondom, hogy nyilván senki nem erre készült, hiszen a tantermi digitális oktatás volt mindig is a fejlesztések középpontjában. Az, hogy ezt hirtelen néhány nap alatt távolról kellett megoldani és erre felkészülni, és erre képes volt a lakosság minden szereplőjével, ez azt mutatja, hogy az affinitás az megvan. Néha a félelmek alaptalanok inkább. Tehát ténylegesen azért mondjuk, hogy a félelmek nevüknek nem valósak, nem valós az az állítás, hogy én nem értek hozzá, én nem tudom ezt csinálni. Inkább a komfortzónán nem akarnak sokan kilépni. És ezt a mesterséges intelligencia területén, vagy akár csak a jövőben és a jelenben nem tudják megtenni, mert digitalizációt érteni kell, a mesterséges intelligenciához érteni kell. Fejest kell ugrani a mélyvízbe, nyilván ehhez minden segítséget megadunk, tehát úszni meg kell tanítani azt, aki vízbe ugrik. Magyarul nem hagyunk senkit magára, de mindenkinek tennie is kell azért, hogy felkészüljön ezekre a kihívásokra.
Látja azt a szaktárca, hogy hányan lehetnek azok, akik nem tudták ezt megugrani, mert mondjuk nem volt otthon egy darab okostelefonjuk se, amin futna az iskolai program, vagy nem volt otthon netjük, amin elérjék az iskolai programot?
Néhány 10 000-es számról szólnak a felmérések. Azért nagyon fontos, hogy az oktatás rendszerének kialakításánál azért számoltunk azzal, hogy nem mindenkinél oldható meg az eszközellátás. Nagyon fontos, hogy itt egy távoktatási formáról beszélünk, ami egy aktív pedagógusnál még így is megugorható. Tehát, hogyha egy nagyon kis faluban néhány családnál ez nem megoldható, akkor én azt gondolom, hogy a tanárok helyben találhat erre különböző megoldásokat. Nyilván azt sem lehet tagadni, hogy voltak olyanok, akik nem tudtak digitális eszközökkel bekapcsolódni. Úgyhogy sok olyan kezdeményezés indult, ami ezt akár állami beavatkozáson kívül is kezelte. Tehát állami oldalon például roma családoknak indítottunk erre programot, roma aktivisták bevonásával gépeket osztottunk, és helyben családoknál mentorok vettek részt a közös oktatásban, és sok egyéb társadalmi szervezetek által indított kezdeményezésről is tudunk. Egészen biztosan lesznek mindig, akik számára nehézséget fog jelenteni az eszközökhöz való hozzáférés. Ezeket minden esetben kezelnünk kell tudni.
nem csak mesterséges intelligencia stratégiája van Magyarországnak, hanem digitális jólét programja már, ha jól emlékszem, 2015 óta, de a mostani kiterjesztett program témája az már a digitális államkormányzás. Ez hogy fog kinézni?
Maga a mesterséges intelligencia stratégia és a digitális jólét program keretében jött létre. A program maga rendkívül széleskörű, nagyon sok intézkedést maga mögött tudó program, aminek az alapvető filozófiáját az adja, hogy minden magyar ember, minden magyar vállalkozás nyertese legyen a digitalizációnak. Hát menjünk előre, és próbáljuk meg ne elszenvedőként tekinteni arra, vagy követni lemaradva digitalizációs folyamatokat. Valójában a digitális jólét program következő fázisa ténylegesen egy digitális államkormányzás modellről fog szólni, ahol mind a lakosságnak, mind a vállalkozásoknak, mind az állam működésének egy nagyon szervezett, nagyon jól összefogott működését írja le, és abból következtetéseket von le a digitális jólét program 2030, ami alapján a jövőbeli célokat sokkal inkább lehet abban az aspektusban vizsgálni, hogy ne csak versenyképességi, hanem szuverenitási kérdésként tekintsünk a digitalizációra. Tehát én azt gondolom, hogy a fő gondolat a digitális jólét program következő fázisa mögött az, és a digitális államkormányzás mögött az, hogy a digitalizáció, és pont a említett globális platformokat is figyelembe véve, hogy mekkora erővel bírnak, az egyre inkább egy szuverenitási kérdéssé válik, a nemzetek biztonságát befolyásoló kérdéssé válik, és ezzel foglalkozni az állami működésben, a vállalati működés szabályozásában, vagy a lakossági kompetencia fejlesztésben, ez bizony nemzet stratégiai kérdés. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és egy más szemléletben tárgyal a digitalizációval összefüggő kérdéseket a digitális jólét program 2030, és sokkal jobban bemutatja ezeket a szuverenitáshoz kapcsolódó kérdésköröket, mint ezt a korábbi stratégiát tették, amelyek elsősorban azért a versenyképességi, tisztán gazdasági aspektusokra koncentráltak.
A nemzeti frekvencia készlet az beilleszkedik ezekbe a programokra, itt ugye újabb frekvencia árverés lesz a 900 és az 1800 MHz-en, ahol egyébként három szolgáltató most is dolgozik, és van már 5G-nk is.
Így van. Talán úgy kell nézni ezt a frekvencia kérdéskört, mint ugye a hálózati réteghez szükséges infrastruktúrális készletet. Ugye érintettük ma már az infrastruktúrát, beszéltünk az adatoknak valahogyan be kell jutni a központba a hálózatok révén. Ehhez mindenképpen, hogyha szeretnék nélküli technológiáról beszélünk, akkor szükség van frekvenciára. Ugye a 5G frekvencia árverés, és a frekvenciáknak a nagy részét, az 5G használható frekvenciáknak nagy részét értékesítette, az lezárult eredménnyel. A 900-1800 az valóban most indul. Ezek a forgatókönyvek és frekvenciaértékesítési tervek, ezek évekkel korábban szinte már körvonalaiban megvannak. Folyamatosan a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság figyeli a nemzetközi szinten zajló tevékenységet, hiszen itt globális szinten, ENSZ szinten és európai szinten is össze kell hangolni a frekvenciákat. Ez egy folyamatos olyan tevékenység, amivel azt gondolom, hogy kifejezetten jól állunk. Ugye legutóbbi DESI Index, ami méri a digitalizációs fejlettséget, az 5G felkészültség területén Európában a harmadik helyre sorolta Magyarországot. És az 5G felkészültségben azt vizsgálta, hogy az ehhez szükséges frekvenciák, itt már 3,6 GHz-et és a 700 MHz-et kell kiemelni, milyen módon lettek értékesítve, tehát a frekvencia lezárult eredménnyel a tender, és ennek alapján Magyarország a harmadik helyen szerepel. Tehát azt gondolom, hogy a NMHH munkájának is köszönhetően nagyon is lépést tudunk tartani a frekvencia gazdálkodással. A frekvencia gazdálkodás lépést tud tartani a stratégiákban, különböző stratégiákban kitűzött célokkal.
Valamilyen szubjektív mérés létezik az országok között, hogy a felhasználó hogy érzi, bárhol, bármikor hozzáférhet az otthon megszokott szolgáltatásaihoz egy mobiltelefonnal? Magyarán a lefedettség és a gyorsaság kérdése. Ebben versenyképesek vagyunk?
Kifejezetten versenyképesek vagyunk. Tehát, hogyha jellemeznünk kell Magyarország helyzetét digitalizáció területén, akkor hagyományosan az infrastruktúrában nagyon erősek vagyunk, a távközlési infrastruktúrában, és ezen belül is a 4G hálózatok globálisan is kiválóak. Tehát az első 20 között vagyunk mind lefedettségben, mind átlagos sávszélességben a mobil hálózatok területén. Ezt hónapról hónapra érdemes nézni, hogy éppen hányadikak vagyunk. Hát kifejezetten az egyénnek is az a benyomása, hogyha mondjuk Németországban jár, alig várja, hogy hazaérjen, mert itt egészen más lefedettség és egészen más sebességgel találkozhatunk. Tehát azt kell mondjam, hogy lakossági lefedettsége néhány kis volt, persze kimarad országosan, mindig lehet találni hibát, de azt kell mondjam, hogy kifejezetten nagyon jó a 4G élménye az egyéneknek, és vezetékes hálózatokban is nagyon jól állunk, tehát ott is világszinten a legjobbak között vagyunk az átlagos sávszélességben, vezetékes hálózatok területén. Ha már kicsit följebb megyünk, tehát azt nézzük, hogy 1 gigabites lefedettség milyen, akkor ott 19-ek vagyunk Európában, tehát az már annyira nem jó. Ez arra mutat rá, hogy folyamatosan fejleszteni kell az infrastruktúrát, tehát ez nem úgy van, hogy egyszer megcsináltuk és vége. Az új igények, az új alkalmazások, egyre több a felhő alapú alkalmazás. Vagy akár, hogyha mesterséges intelligencia gondolunk, lépést kell tartani a hálózat fejlesztéssel, vezetékes és vezeték nélküli fejlesztésekre is szükség van, és ez soha nem is állhat le.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Sipos Ildikó és Király István Dániel szerkesztő kollégáim és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.